Tükörcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk civiljének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok, aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A Tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Vendégem Gyáni Gábor történész, és mi lehet más témánk, mint a történelemmel való foglalkozás. Különösen izgalmas tud ez lenni abban a korban, ahol a múlttal való foglalkozás, a múlton való babrálás, a múlt átértékelése olyan izgalmas közéleti kérdésé vált, hogy helyettesíteni látszik lassan mindent. Ebben a kérdésben én azért kerestem meg Jáni Gábort, mert nagyon sok izgalmas írását olvastam a múlt valóságával, illetve a múlt megközelítésének lehetőségeivel kapcsolatban. Az első kérdés az, hogy nem tudom, történészként mennyire van rálátása arra, hogy a számunkra a legizgalmasabb korszak, amit lehet, hogy csak én hívok legizgalmasabb korszaknak, vagy én ítélem annak, a 20. század az mennyire teljes körű feldolgozottságú a történészek számára, mennyire értékelték ki a történeti tényeket és azoknak keret összefüggéseit és értelmezéseit ismeretei szerint?
Hát én azt gondolom, hogy a legtöbb történész 19-20. Századdal foglalkozik, sokkal többen, mint a korábbi korszakok múltjával. Ennek nyilván ilyen okai vannak, hogy nem kell hozzá latinul tudni, amit fáradtságos megtanulni, mert hát az 1800-as évek közepéig a források igen nagy mértékben latin nyelvűek. Nagyon fontos az, hogy valóban nagyon is mondta, a közérdeklődésnek inkább előterében áll a modern kor, és azon belül is mondjuk az első világháborútól napjainkig terjedő nagy, hát éppen 100 évben. Tavaly volt az első világháború kitörésének a centenáriuma, és hát ezek a politikai közbeszéd számára is állandó hivatkozást jelentenek. Egy harmadik kérdés pedig az, hogy amennyire tudom, az iskolai tantervekben is erre esik a legnagyobb hangsúly. Erről már volt is panaszkodás, hogy a legújabb tankönyvekben is túl nagy a modern kornak szentelt rész. Tehát ha egyáltalán hat az iskola, a diákok, a későbbi felnőttek történelmi szemléletére, meg tudására, ebből az következik, hogy leginkább a modern kort tanulják meg. Nagyon sok tényező játszik itt szerepet. Egy biztos, hogy az, amit kollektív emlékezetnek, mert ugye nem is beszéltem, veszünk, tehát, hogy az emberek átélnek valamit, ha hosszú életűek, akkor akár majdnem egy századot, és erre is emlékeznek a saját életükkel összefüggésben. Hát az nyilvánvaló, hogy az utolsó 50-100 év közötti időszak az, amit átéltek, és amire szeretnek emlékezni, és amiről azt gondolják, hogy nekik eredeti élményeik vannak, és hát jobban tudják, mi történt, mint a történészek. Tehát egy személyes életúttal összekapcsolódó múlttudat is ebbe az irányba tolja, és ezt még lehetne tovább folytatni.
Van-e még hiány, valamilyen szakmai feldolgozatlansági fehér folt, vagy nevezzük így vakfolt a 20. század közelmúltunk, és akár akkor rá is térhetünk a rendszerváltás történeti feldolgozásában.
Hát nézze, ha egy történésztől ezt kérdezi, az természetesen azt fogja mondani, hogy hát mennyi, hiszen hogyha nem lenne, ha azt mondaná, hogy nincs, akkor azt megkérdezni, mi szükség van a történészekre. Tehát ez a kérdés egy történész számára, hogy úgy mondjam, illetéktelen.
Igen, sőt, neki provokációnak így tűnik.
Azt feltételezi, hogy egy múlt van, és az kimeríthető. És én még azt mondom, hogy dehogy, nem egy múlt van. Valójában a történelem határtalan, tematikailag is határtalan, de nem is szóval arról, hogy az a szemlélet, amivel közelítünk a múlthoz, az meg legalább olyan számos, tehát nagyon sokféle módon lehet, sokféle szemléletmóddal lehet közelíteni. Egy ugyanazon szöveg, mert hát általában a történészek írott szöveget használnak forrásként, ez a kánonja a történetírásnak, csak annak hisznek, Na most ugyanazt az írott szöveget különböző szemléletmódú történészek, illetőleg különböző tematikai érdeklődésű történészek teljesen másra használják, teljesen mást olvasnak ki belőle. Nem beszélve arról, hogy nem az ember nem egy forrásból dolgozik, hanem sok forrásból, azokat kombinálja. Hogyha azt mondom, hogy az írott források modern korban elképesztő mennyiségű írott forrás van, elképesztő mennyiségű, annak százalékban sem lehet kifejezni azt a kis pici töredékét, ami egyáltalán látott történész, de hogyha ezt újra mindig ugyanazt néznék meg, akkor is mindig mást olvasnának ki belőle, és még mindig ott van az a 80-90% az írott forrásoknak, amik az archívumokban vannak, a nemzeti könyvtárakban, a nagy könyvtárakban vannak, amelyekhez még nem jutottak el. Erre a kérdésre azt kell, hogy válaszoljam, hogy előttünk a kutatás jövője.
Akkor rögtön konkrét kérdéseket is tennék fel ezzel kapcsolatban. Pár év ezelőtt megjelent és nagy vihart kavart Nádas Péternek a Párhuzamos Történetek című regénye, milyen mozaikokból próbálja inkább a Kádárkort és annak a világát ábrázolni, mint hogyha semmi közük nem lenne különböző életsorsoknak egymáshoz. Kérdésem az, hogy a történész szakma, és csak a 20. századról beszélnék, a különböző párhuzamosan élő népcsoportok, szociális helyzetben lévő populációk történetét mennyire dolgozta föl? Tehát mennyire tudhat a történészi szakma iránt, a történészi szakma és annak könyve iránt érdeklődő olvasó például a ilyen-olyan-amolyan típusú parasság életéről, különböző kisebbségek életéről, a nagypolgárság életéről, és így tovább.
Ugye, amire kérdezett, az tulajdonképpen a társadalom története, ami regényírói témaként is, ez esetben Nádas regénye vagy mások regénye kapcsán közvetlenül, de fikcionálisan a szemünk elé kerül. Hát ehhez azt kell tudni, hogy a társadalom történet Magyarországon nem egy olyan régi műfaj. Körülbelül 20-30 éve kezdődött, én annak bölcsénén is ott voltam, mert én társadalom történész vagyok tulajdonképpen. Ma sem a legnépszerűbb, vagy a legtöbbek által művelt szakja, vagy a területe a történetírásnak. Vagyis kevesen vagyunk, és hát hogyha már ilyen nagy csoportokra kérdezett rá, ezek részben társadalmi csoportok, de lehetnek etnikai csoportok, lehetnek felekezeti csoportok, lehetnek lakóhelyi csoportok, hiszen egy-egy régiónak, egy-egy nagy tájnak, kisebb tájnak is megvannak a maga specifikumai, azt mondjuk, hogy palócok, és így tovább, vagy alföldi kubikusok. Nos, természetesen nagyon sokat kutatták sokan, de Magyarországon azért eléggé nagyok a hiányok e tekintetben. És éppen ezért történhet meg az, hogy például nincs még egy normális polgárság történet. Magam is nagyon sokat írtam polgárságon, de például a monográfiát nem írtam. Terveztem, de végülis nem is valószínű, hogy megteszem. Annál még rosszabb a helyzet mondjuk a modern ipari munkásság. Teljesen feldolgozatlan. Meglehetősen kevesen is érdeklődnek iránt. A parasság története régen népszerű volt, manapság nagyon kevesen foglalkoznak a parasság történetével. Tehát bizony nagyok az adósságok, nem dicsekednék. A probléma az, hogy nagyon keveseket érdekel, sajnos. Ezek olyan kutatások egyébként, amelyek időigényesek. Sokan rosszabb rajtuk mozogva eredményeket felmutatni, disszertációkat, könyveket, monográfiákat írni, mert nagyon sok aprólékos kutatást kívánnak. Talán ez is visszariasztja őket, meg az, hogy a politika múltja, az sokkal inkább előtérben áll, mint mondjuk a társadalmi csoportok, vagy ami itt most ennek tulajdonképpen további vetülete az életformák, az életstílusok, aztán a gondolkodásmódok, mentalitások. Ezek olyan modern ágai a történetírásnak, amelyek irányába az egyetemes történetírás, ami persze európai, főleg annak nyugati művelőse már évtizedek óta erőteljesen elmozdult. Magyarország is ebben követte ezt a történetírást, de egyáltalán nem a helyén van ez a téma, azt kell mondja a mai nap. Én egyébként ezt tanítom az egyetemen, tehát, de jellemző módon nem a bölcsészkaron, igazából csak doktoriskolában, hanem a társadalomtudományi karnak nevezett, a szociológusokat és efféléket, ott fő tárgy a társadalomtörténet. Éppen ez, amit ön kérdezett. De bölcsészkaron, vagy a bölcsészkarok történelem képzésében nem fő tárgy. Ott a politika és az állam története, és a diplomácia története továbbra is, amire a hangsúly esik.
Nem olyan régen járt ennél a mikrofonnál Miklóssy László, a történelem tanárok egyletének a vezető, és ő mondta, hogy ténylegesen a történelem oktatásban újból és újból visszatér az alapvető irányként a politika történet oktatása, holott, ahogy mondta is, az életmód, a kisebbségek története legalább izgalmas tudna lenni, és lehet, hogy több mindent magyarázna meg a magyar sorsból. És akkor a magyar sors miatt, ha használhatom ezt a fennkölt kifejezést, tovább szűkíteném a kíváncsiságom tárgyát, mégpedig a Trianont megelőző állapot történetére. Én valahol olvastam Jászi Oszkártól a Habsburg Birodalom felbomlása című könyvet, ami számomra egyszerű, tényleg a történet szakmán kívül lévő olvasó számára elég képletesen megmagyarázta, hogy ennek föl kellett bomlania. Szétrobbantották a nemzetiségek, szétrobbantották különböző szociális rétegek, egymással szót nem értése, és így tovább. A történész szakma számára mennyire izgalmas a Trianonhoz vezető út, tényszerű és persze különböző értelmezéseket lehetővé tévő feldolgozása?
Hát azt hiszem, hogy történész szakma, csak nem igazán veszik ezt tudomásul, az többé-kevésbé tisztában van. Megírta ezeknek a históriáját, megírta annak a sok nemzetiségű, plurális magyar királyság, mert ugye 1867 és 1918 között így lehet ezt leginkább mondani, a magyar királyság területe és népe, annak az összetettségét, bonyolultságát. Nem ez a gond, persze természetesen örökké lehet újabb is adalékokkal bővíteni, hanem az a gond, hogy alapvetően kinek a történetének a keretei között szemléljük a magyar történelmet. Ez tehát, itt a probléma.
Tehát hová állítjuk a kamerát?
Igen, mert hogyha azt tekintjük, hogy ki gyakorolja a hatalmat, akkor értelemszerűen ez a magyar királyság története a magyar elit szempontjából tárgyalható. De ha úgy tekintjük, hogy kik alkották a magyar mondjuk állampolgársági szinten a népességet, milyen összetételű le volt például etnikailag az országnak, hát bizony azt kell mondani, hogy ez egyáltalán nem egy magyar történet. Amikor a modern polgári Magyarország kiegyezés körül elindult ezen az úton, akkor több, mint a fele a népességnek nem magyar. Ez egy nagyon fontos etnikai meghatározottság. A felbomlás pillanatában is körülbelül csak ott vagyunk, hogy fele-fele. Erre a magyar ajkú, ezeket statisztikai adatok alapján mondom, ami eleve félrevezető, mert nagyon sokak esetében tulajdonképpen nincsen tisztázva az etnikai identitás, tehát két nyelvűek, három nyelvűek, és csak hát valamit bediktálnak a kérdezőbiztosoknak, és azt mondják, hogy magyar vagy nem magyar. Mindent összevéve ez egy nagyon etnikailag tarka éppenséget döntene magyar népesség, tehát nehezen lehet azt értelmezni, hogyha egy politikus olyat mond, mi nem multikulturálisak vagyunk. Hát ha van Európában multietnikus, multikulturális társadalom, az a 18. századtól kezdődően, mert ugye akkortól számíthatjuk ezt a jelenséget, a 20. század elejéig, vagyis Trianonig, a magyar volt. Ennyire kevert etnikumú, egy sem volt rajta kívül. Ugye azt kérdezte, hogy ennek mi köze van a Párizs környéki békék által újjáteremtett európai történethez. Természetesen lehet azt mondani, hát mit írhatott 20-as években a Jászi, akiként Amerikában írta ezt már, retrospektív, aki maga sokat fáradozott azért, hogy ne essen szét Magyarország. Ilyen nemzetiségi miniszter volt a 18-ban, megpróbált tárgyalni a leszakadókkal, de hát már veszett fejsze volt. Hát mit mondhat? Azt mondhatja, hogy fátum. Hát ennek így kellett történnie. Az a perspektíva, amiből ő volt, és akkor, hát ezt csak így láthatta. Persze, hogyha a végfelől tekintünk valamit, akkor minden szükségképpen oda tart. Na, a történetben azért az érdekes, hogy alternatívák vannak. Ma nem tudjuk még, hogy holnap mi fog igazából megvalósulni, csak azt látjuk, hogy van ilyen meg olyan törekvés, és abban majd egy fog van megvalósulni, de attól még egy meg meg ilyen, meg olyan törekvés tényleg van, tehát a történelemben van tulajdonképpen egy opcionális kérdés, vannak törekvések. Az nem szükségszerű, hogy mostan már lehessen tudni, majd az fog megvalósulni. Hát ez így volt akkor. Visszatérve a magyar felbomlás kérdésére, persze, 1840-ben polgárháborús állapotok voltak, etnikai nemzetiségi viszályok. De hát azért a 1960-as, 70-es években mégis úgy stabilizálódott ez a Habsburg birodalom keretein belül ez a nemzetállam, hogy egyben maradt.
De hadd vessem közben, hogy a horvátok és a csehek iszonyú sérelmére valósult meg ez a
ez nem azonos, mert a cseheknek van nagy sérelmük, ugye ők azok a konfederáció és álmaikat nem tudták megvalósítani, a horvátok kiegyeztek velünk, tehát nekik van egy relatív önállóságuk, külön horvát bán van, külön horvát szábor van, tehát parlament van, egy relatív önállóság, kvázi. Hát ha lehet azt mondani, hogy fokozatok vannak, van ugye a Habsburg birodalom, a Habsburg birodalomban van egy relatív nemzetállami szuverenitás az a magyar, és a magyar királyságon belül van egy félig-meddig szuverén horvát önállóság, de cseh nincs, ugye a cseheknek volt ez a nagy sérelmük. Ebből a perspektívából azt mondhatom, hogy mert tudjuk, hogy az első világháború azzal járt, hogy kielégítették a nagyhatalmak, leginkább a franciák akaratának megfelelően a nemzeti önrendelkezési igényeiket. De ezt nem lehetett tudni 1850-ben, 60-ban, 70-ben, 89-ben, még 1900-ban se, egyrészt, hogy lesz világháború, hogy az világháború úgy zárul, ahogy zárul, hogy annak az eredményeként a kis nemzeti állami önállósodási törekvéseknek legitimitása lesz, tehát ezt mindig nagyhatalmak döntik el ezeket a kérdéseket. Ez mind nem lehetett. Vagyis amennyire szükségszerű volt, annyira nem volt belekódolva eredetileg ez, csak mint lehetőség. Ez a lehetőség vált valóra. Tehát én nem túloznám el azt a kérdést, hogy sok nemzetiségű, attól még sok minden egyben maradhatott volna, ha másképp alakul a történet.
Igazából én nem is erre akartam rávenni, hogy most valamiféle törvényszerűséget megfogalmazunk, hanem az a történő szakma szempontjából, hogy nagy valószínűség és a saját ismereteim, szerény ismereteim is arra utalnak, hogy azért az etnikai kisebbségekkel és sokfajta kisebbséggel való politikai foglalkozás az meglehetősen elnyomó és homogenizáló jellegű volt. A szakma szempontjából mennyire van feldolgozva például az etnikai kisebbségek 1867 és az első világháború közti állapota, tehát az ő sérelmeiknek a történelmi anyaga feldolgozódott-e már?
Nyilván vannak speciális, akik ezzel foglalkoznak. Mert itt a probléma a következő, milyen perspektívában mondjuk el a történet? És ez rendszerint egy perspektíva. Mindig egy látószög, egy szemüveg van. Aminek alárendelődik minden egyéb lehetősége a látószög. Egy magyar történelmet, magyar történelmi látószögből mondanak el. Ezt ki lehet színesíteni, színesítés véget ki lehet egészíteni. A nemzetiségi kérdéssel egy fejezet erejéig, de az mindig alárendelt történet marad. A magyar narratíva, a magyar történelmi narratíván belül. A történetírás az nemzeti tudomány. Ezt így alapították meg, nem itt, hanem a poroszok német Berlini Egyetemen a 19. században, és tulajdonképpen most bomlik, transznacionális történetírás van a láthatáron, de azért alapvetően ma is az egész világon, legalábbis a fejlett világban történetírás nemzeti történetírás. Magyarán nemzeti látószögekből mondják a franciát, a németet, az angolt, minden történelem. Ebben semmi különleges nincs, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy fel se lehet ezt róni olyan, tehát kiegészítő, alárendelt módon bekerülhet az etnikai kisebbségeknek a története is, de csak ilyen formán. Nem úgy, hogy akár egyenrangú, vagy akár versengő történetekként jelenjen meg. Egy látószögből erre van tulajdonképpen igény. Ez egy identitás kérdés, és az identitás, hát hogy is mondjam, fragmentálódhat, tehát feldarabolódhat, de a legkevésbé az etnikai identitás. Modern korban legalábbis, az egy egyértelmű, homogén. Ez teljesen természetes, ez nem baj, hiszen egy állampolgárságunk van, egy himnuszunk van, na most akkor gondoljuk végig. Nekem a összes környező országok himnuszai ugyanazt kell, hogy jelentsék, mint a költségféle himnusz, alig. Érzelmi elkötelezettsége is az embernek egyfelé húz, nem húzhat háromfele, sőt még kétfele se.
Lehet, hogy a kérdésem úgy fogalmazott, mint hogyha a válasz is benne lenne, de nem, tényleg nem volt szándékomban. Én igazából akkor visszamennék egy kicsit az idővel, hogy tisztában lássunk. Tudjuk, hogy a török kivonulása után a 18. században óriási területek néptelenedtek el a Magyarország, vagy a Kárpát-medence. Már előtte is, de amikor létrejött egy törökmentes Kárpát-medence, óriási területek néptelenedtek, és különböző politikai akaratból, meg egyáltalán az igények következtében óriási etnikai bevándorlás kezdődött el. Nyilvánvalóan a 18. században még különösebb nemzeti érzésről, meg nemzeti hozzátartozásról nem lehetett beszélni. Mikor kezdett el történész szerint valamiféle ahogy az előbb is elmondta, a magyar nemzet történeteként ábrázolódni a múlt. Mitől tolódott el ez ennyire, és mit tett ezt akár szükségessé is?
Ez része az európai nacionalizmusnak és nemzetállam történeteknek, az pedig a napolóni háború kezdték, tehát a napolóni hódítás teljesítette el Európában, Franciaországon kívül, 19. század elején a nemzeti érzést, ugye leginkább németeket érintette ez akkor, magyarok számára az reformkor hozza nek a felívelését, és a magyar nacionalizmus kibontakozása, mondhatni az, hogy serkenti a kisebbségi csoportoknak a nacionalizmusát is, felkelti egyáltalán ezt, és hát az 1848-49-es szabadságharc idején kulminálódik. Tehát ez az, amikor tulajdonképpen már harci vértezetben ott állnak ezek az egymással rivalizáló, és egymást megölni hajlamos racionalizmusok, mert egymás rovására kell, hogy területi igények vannak. És az egész 19. század Európában épp úgy, mint nálunk, az tulajdonképpen a nemzeti érzés, intellektuális közösségtudat, stb. Kiépülése, ennek az infrastruktúrája is kiépül, nemzeti irodalmak, nemzeti tudományok, és felépítik a nemzet államok. Mert hogy itt nem pusztán egy nemzeti közösségről van szó, mint érzelmi vagy morális közösségről, hogy a kulturális nacionalizmus az a morális közösség járul ez a folyamathoz hozzá, hanem államok jönnek létre, amelyek szuverén államok, nemzetállam. A nemzetállam pedig ezt tudni kell a legszigorúbban területi hatalom gyakorlás. A szigorúbban területelvű hatalmat nem ismer a történelem a modern nemzetnél. Ez is egyébként most van átalakulóban, bomlóban, tulajdonképpen, amikor a határok spiritualizálódnak. Ezért mondják egyes történészek, hogy körülbelül a nemzetállamok a megfelelő európai világ az úgy az 1860-as, 70-es évektől az 1960-as, 70-es évekig tartott, és azóta ugye tolódik-e vagy más irányába. Ez veti fel az egész kérdést maga élességében, hogyha minden ennyire szigorúan területhez kötött, a nacionalizmusnak megfelelő nemzeti politikai szerveződés is, akkor ha egy azon térségben élnek ilyen vegyes, és tulajdonképpen mindegyik követni a maga nemzeti célját, akkor szükségképpen konfliktusnak kell kirobbania. Kié ez a föld? Ki gyakorolja a hatalmat? Kinek a nevében gyakoroltassék ez a hatalom? Ez a probléma. Valójában, ami sok nemzetiség országterületünkön, éppen a mondott korábban mondottak okán, csak is kizárólag súlyos konfliktusok és sérelmek árán valósulhat meg. Valakik sérelme. Mindig vannak valakik, akik sérelmet fognak szenvedni ebben a dologban.
Vendégem Gyáni Gábor történész, és mi lehet más témánk, mint a történelemmel való foglalkozás. Mikor dőlt el az a dolog, hogy a nyelviség alapján közelítődjenek meg a dolgok, tehát hogy ez magyar uralom legyen, tehát a magyar uralom az elsőben magyar nyelviséget jelent, és akkor egy mondatot hagy szúrjak még ide. Egy gyönyörű könyvet olvastam nemrégen Kazinczy Ferenc és koráról, ugye Kazinczy, aki a reformkor egyik meghatározó előkészítő alakja volt, aki magyarországi civilizációs felzárkózást német, francia, angol, olasz minták alapján képzelt el, és én azt gondolom, hogy Széchenyi Gróftól kezdve a reformkor számos nagy alakja is az Európához való felzárkózást tartotta elsősorban fő feladatának, és mintaként most onnan vette. Mikor vált az el, hogy a magyar nyelviség kizárólag a hatalomgyakorlás meghatározó eleme legyen?
Én ezt nem állítanám, hogy ez a kizárólagos. Volt olyan felfogás, amelyik ezt sugallta sokáig, melynek néhány történész találtak ki, azt mondta, hogy van a kultúrnemzetek is, államnemzetek is, a francia az államnemzet, a kelet-európai a kultúrnemzet, ez már meghaladott ma már. Hát vegyük komolyan azt, hogy az állampolgárság a döntő hozzátartozó elem, ami kijelöli az ember helyét. Mindenhol, nálunk. Az egy más kérdés, hogy ott, ahol kulturálisan ilyen sokszínűség, multikulturalizmus mondjuk így, etnikai sokszínűség, az belezavar ebbe a kérdésbe. Erre két megoldás lehetséges. Az egyik a francia megoldás, amely egész egyszerűen nem foglalkozik ezzel az etnicitással. Én ezt nem tartom olyan egyértelműen pozitívnak, mint ahogy szokták volt, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy identitásom, és ez az identitás érvénytelen. Ki a francia? Aki francia állampolgár. Teljesen mindegy, ebből a szempontból, hogy ő arab, vagy német, vagy és így tovább. És ez is sérelem egyébként. Tehát nem olyan nagyon demokratikus ez a francia nacionalizmus, mint ahogy ezt a Meinecke modern sugallta. A kelet-európai az kicsit más, nem hiányzik belőle az, ami a franciában központi elem, a politikai kötelék. Politikai nemzet. Magyar az politikai nemzet. És ezért mindenki, aki állampolgár, egyenlő jogokat élvez. Ez a nemzetiségi törvényben is benne van, amit Eötvös József 1968-ban vitt keresztül. Viszont itt nem bevándorlókról van, hanem őshonosokról, akik viszont nem az államalkotó etnikumnak a tagjai, tehát nem magyarok. Vagyis nem lehet úgy viszonyulni a kérdésre, mint a franciák viszonyulhattak, akik azt mondják, hogy ők csak bevándorló. Felejtsék el, hogy kik ők Franciában. Ezért a nyelviségnek, amit én most etnikai dolognak nevezek, etnikai tulajdonságnak nevezek, az megőrzi a fontosságát. A kulturális, a nyelv, a saját mitológia, a történelmi mitológia, a folklór, tehát minden, ami tulajdonképpen szubjektivitást ad a közösségi identitásnak, megőrzi a fontosságát, és arra aztán majd lehet építeni, a nacionalizmus majd arra fog építeni, ezek a kisebbségi nacionalizmusok, de abból sose lesz nemzet egyébként, alapul szolgálhat, hozzájárulhat. Hát ez tulajdonképpen párhuzamosan fut. Na most ugye természetesen a magyar nacionalista, de hát igen, állami elit, az azért sok mindent megtett, hogy korlátozza, korlátok közzé szorítsa ezt az utóbbit, ez az etnicitást. Ilyen, ezt mutatja az iskola politikája, ami restriktív volt. Ott, ahol lehetett, mert hát az elemiskola...
Most ez a közönség számára, azért magyarázzuk meg.
Az elemiskolában nem lehetett nagyon restriktív, mert ugye az alapvetően felekezetek által fönntartott. Tehát csak a 20. század elején van úgynevezett aponyi féle iskola politika, néhány évig tart, közvetve nyomást gyakorolnak az iskolákra. Mit is akarnak elérni, hogy a magyar nyelvet is megtanulják? Egyébként nem többet. Én azt hiszem, hogy ez egyébként teljesen racionális elvárás. Hát az államnyelvet érdemes megtanulni ma is mindenhol a kisebbségben.
De hát itt azt mondom, nem csak a józanságról volt szó, hanem a nacionalista felbuzgó sérelmekről, a helyi papnak a sértettségéről.
Ha úgy nézem, az, hogy megtanulni az államnyelvet, hát az nem egy olyan nagy negatívum. Ma is egy erdélyi magyarnak jó megtolni a románt, mert így tud a társadalomban érvényesülni.
Hát Jászi Oszkár nagyon fontos elemének tartotta ezt a fajta restriktív iskolapolitikát, amit a nemzetiségek egyre fokozódó feszültségként éltek meg szerintem.
Igen. Én szerintem eltúlozta a jelentőségét. Tudnék, a nemzetiségi tömegek nagy része olyan aluliskolázott volt, soha nem jutottak el középiskolai szintre, és egyetlen nem intette őket ez az iskolapolitika. Mert az csak a középiskolától fölfele hatott. Igazában. De hát sok egyéb területe is van ennek. Lényeg az, hogy megpróbálta a magyar elit a maga teljesen érthető homogenizációs törekvésének az érdekében csökkenteni, ezt hívják asszimilációnak, csökkenteni az etnikai sokszínűséget, aminek nem az állampolgárság, mert az adott, hanem a kulturális, etnikai különbségeknek az egyszerűsítése, szimplifikálása az útja. Azt gondolom egyébként, hogy voltak is sikerei, meg nem is. Az attól függ. Szlovákok egy elég jelentős része asszimilálódott, úgymond. Vagyis szlovákként disszimilálódott, és ennek egyébként nem az iskolapolitika, nem a hanem a vándorlás és a városba való bevándorlás volt a fő oka. Az emberek tömegesen bejönnek Budapestre, mint a szlovákok. Egyébként segédmunkás, akkor elég gyorsan, tehát felgyorsulhat a disszimilációjuk, vagyis a magyarok irányába az asszimiláció. Ilyen spontán integrációra gondolok. Ha viszont valaki Erdélyben, nagyon vegyes a népesség, egy homogén román faluban lakik és szegény kis paraszt, szegény földművelő, az nem nagyon érinti az asszimiláció.
Ha már az asszimiláció kérdésén tartunk, akkor rögtön ugyanerre korra vetítve fölmerül egy alapvető számomra megérthetetlen probléma. Tehát itt van ez a Budapest, ugye, ami 1867 után rohamosan növekedni kezdett, és igen gyorsan átlépett mindenfajta küszöbértéket. Álltak ebbe a városba, ugye a német volt az uralkodó nyelv, és érvényes volt az a mondás, hogy ezt a várost a tót segédmunkások, a németek, a német mérnökök alapján zsidó pénzből építették, tehát egészen az első világháborúig igazából nem a magyar kulturális etnikai identitás volt a meghatározó. Ez a fajta közeg, amely több nyelven beszél, többfajta kultúrát olvasztott magába, többfajta szociális érdekkülönbséget hordozott. Hogy tudta ezt a homogenizáló kulturális identitást magába nyelni? Tehát mi volt erre a válasza?
Hát egyébként, ahogy ön elmondta, az a múlt felől tekint a folyamatra, és ahogyan megközelítem, én pedig már ez is persze nekünk múlt, de a budapesti válás jövője felől tekintek, az eredmény felől tekintek. Budapesten volt a leggyorsabb az összemelegedés, mondjuk úgy, amit asszimilációként is. Tehát itt adták fel legkönnyebben az eredeti identitásokat. Ez egyébként nem annyira a kényszernek, valamiféle politikai ráhatásnak az eredménye, hanem spontaneitásnak. Hát gondoljuk bele, ezek egyébként némelyik nacionalizmus elméletnek is fontos elemei, amiket most mondok. Ahhoz, hogy valakik egy modern társadalomban érvényesülni tudjanak, meg egyáltalán meg tudjanak élni, kommunikálniuk kell. Azonos nyelven kell beszélni tudni. Ha kívül maradnak, akkor nem érdekes. De ha belekerülnek, akkor ez elkerülhetetlen. Tehát a homogenizálódás, az tulajdonképpen az iparosodás, a modern osztálytársadalom működésének a természetes velejárója. És ez pedig a nagyvárosban, éppen egy olyan nagyváros, mint Budapest, amelyik iparváros, nagyiparváros, úgy szinte az egyetlen ebben a régióban, fokozottan hat. A Budapestnek mint az asszimiláció kohójának az a titka, hogy modern nagyváros, és a modern nagyvárosban a legkönnyebb az integrálódás. Ha egyre távolodunk tőle, ez egyre kevésbé valószínű. Ezt nevezik elmaradottságnak. Archaizmus. Tehát a modernitás az magával hozza. Egy-két generáció alatt meg
tehát, hogy megtalálják a közös érintkezési pontokat, személyes érdekeltségeket, hozzákötik a közös
teretet. És ennek közös áll az infrastruktúra. Továbbá az együtt léte az embereknek, amelyik az egymás különböző kultúrákat kapcsolatba hozza egymással, és hát nyilván van egy nyomatéka az uralkodó domináns államalkotó nemzetnek, a magyarnak, többi abba az irányba húz el.
Hadd kérdezem meg, és ugyanerre a korra vetíteni vissza, és lehet, hogy megint a jövő felől mennék vissza a múltba, és akkor lehet, hogy csiszolni kéne ezen a kérdésen, hogy ebben a korban, tehát az első világháborúig, vagy trianonig elvezető korszakban voltak-e jól látható idegen testként működő kulturális, etnikai, szociális zárványok ebben a rendszerben, amelyek ellenálltak ennek a homogenizálási törekvésnek, és ezt a többség nehezen tolerálta.
Hát leginkább a fő polgári piaci kapitalizmus sodrából kieső tájak, agrárnépesség és alsó világa az tartozik ebbe bele. Ezek az ország peremvidékein vannak legnagyobb számban. A legkézenfekvőbb ilyen szempontból a Kárpátalja, például amit ma úgy hívunk, amelyik hihetetlenül integrálatlan. Később Csehszlovákiának volt ez a gondja, oda került két háború között. Úgy néztek rá, mint az ő Boszniájuk, vagy nevezték is. Aztán ilyenek számított, meg kell mondjam, Székelyföld. Most olyan dolgokat mondok, amelyek meglepőek azért, mert úgy tűnik, hogy a magyar lakta területek is lehetnek ilyenek. Lehetnek. Hát ugye Székelyföld mai napig egy eléggé intakt magyar. Rendkívül rosszul integrálódott a tágabb Magyarországba. Nem beszélve az etnikailag idegen és nem nyitott, hanem zárt lokális közösségekre. Ez leginkább a románokra vonatkozik, a román etnikumra, a magyarországi román népességre. Továbbá azokra, ahol az vallás is hozzájárul ehhez, mert ortodoxia dominál, ilyenek például a románok is részben, így persze, és a szerbek. Ha tovább megyünk, egyébként ezek általában mindig perifériák népességét jelentik, minél távolabb vannak a központtól most mondjuk a trianoni Magyarország területét értem is, azon belül még ugye Budapestet, akkor ennek nő az esélye. Beszélhetünk még arról is, hogy van zsidó vonatkozása is ennek a dolognak. A magyarországi zsidóság kb. 1 millió fő 18 előtt, 900 valány ezer. Az egy nagyon nem egységes népesség, tehát teljesen félrevezető azt mondani, hogy zsidóság, mert egészen más egy haszid, egészen más egy falusi ortodox, egy városi ortodox, és nem beszélve egy budapesti neológról. Világok választják el őket egymáshoz. Na most, amit a
vallástalanokról meg külön
nem beszél. Vallásra van meghatározva, de ez több, mint vallás. Az egyik az mondjuk úgy él, mint az emancipáció előtt a párja sorban lévő zsidóság, pedig már emancipált az zsidók, emancipáltak, de úgy él továbbra is, a saját maga szűk világán belül, ugye ez a ultraortodoxok, haszidok és bizonyos ortodoxokra vonatkozik. Nem nagyon érinti őket a modern fejlődés. Míg a másik póluson ott van mondjuk a közép- és nagypolgári Budapest zsidósága, akik egy neológok, akik, hogy mondhatnám, azt mondhatnám, éppen a másik pólust alkotják, húzzák előre a fejlődést. Tehát a zártság az itt is érvényesül, ez esetben majdhogy nem tulajdonképpen vallási burokban, de ez egy teljes életforma, ami megszabja azt, hogy milyen iskolába jár, milyen foglalkozást űz, milyen a világhoz a viszonya, akár milyen a nyelvhez a viszonya, jiddisön kívül hajlandó megtanulni más nyelvet, vagy nem. Ja, így is ez a hagyományos, bár vannak német nyelvű zsidók. Tehát ezek azok a gócok, amelyek kívül esnek. Némelyik később beintegrálódik az utódállamokba, azok a magját alkotják, az erdélyi románság, a felvidéki szlovákok, stb. A szerbek. A horvátokkal azért nem foglalkozom, mert az nem tartozik szervesen Magyarország. Ugyan van egy ilyen távolság. Ilyen szempontból mondhatni, majdnem egyenrangú fél a horvát és a magyar. Bár az ő későbbi sérelmeik ezt nem tükrözik. Más esetben pedig, ilyen például a zsidó, most a cigányokról nem beszélek, mert nagyon nehezen tudunk erről konkrétokat mondani, nagyon láthatatlan népesség a cigány. Azt tudjuk most, mennyien vannak, tehát nehéz megragadni őket, de hát akár őket is tekinthetjük. Ezek egy kicsit ilyen fluktuáló népek. Ezek képezték a kieső, szigetszerűen, önmagába zárulóan élő monádokat, vagy egységeket.
Lehet, hogy mai beszélgetésünk sajnálatos módon mindig arról szól, hogy a jövő felől próbálunk visszavetíteni a múltra, de hát kénytelen vagyok. Lehetséges, hogy más megközelítést is tudnánk alkalmazni, de én most azért csak megkérdezném, hogy az a napjainkban nagyon is megjelenő, nevezzük gyűlöletkultúrának, árakásás, kirekesztés, a többi kultúrának, ami a társadalom különböző kis szigetecskéi egymással szemben ápolnak magukba és művelnek, és hogy lassan 1000 vagy 100 000 felé szakad a magyarság. Ez például etnikai, vallási, szociális alapon mennyire lehetett jellemző a monarchia Magyarországára?
Hát én azt gondolom, hogy természetesen megvolt. Olyan érdekes kutatások folynak egyébként. Erről a sztereotípiák kutatása, például a nemzetiségi sztereotípiák kutatása, akkor az antiszemitizmus kutatása, egyebek. Egy olyanra vonatkozásra utalnék, amit kevésbé tartanak számon ezekhez képest, a felekezetközi feszültségek kérdését. És itt ne csak a keresztény zsidó, mondjuk idegenségérzete, tartózkodásra, egyebekre gondoljunk, a keresztényeken belül, tehát a keresztény egyházak különböző részei között is, nem is az egyházak az érdekesek itt, hanem az emberek. Nagyon komoly problémák van. Vegyünk egy alapesetet, protestáns, mondjuk vegyük azt, hogy kálvinista, tehát református, ez katolikus. Hogyan lehet ezt vizsgálni? Úgy lehet például vizsgálni, hogy milyen az összeházasodás problematikus.
Nem hajlandóak egymásra
házasodni. Nem hajlandóak.
Hát valami reverzális is kellett volna.
Reverzális is kellett adni, tehát ahhoz képest, hogy jó, persze, a számszerű arányok olyanok, hogy körülbelül 3-szor annyi a római katolikus, mint a protestáns, beleértem most az összes felekezetet, tehát evangélikusokat, kávinistákat, luteránusokat, kisebb szektaszerűeket, de tehát ilyen szempontból, és hát ennek a területi elhelyezkedése is sajátos, mert gócok vannak a Tiszántúl, az inkább, és az Alföld, és a Tiszántúl az inkább homogénen protestáns, vagyis hát inkább református, a Dunántúl inkább tisztán katolikus, stb. Mégis sokkal nagyobbnak kéne lennie a házasságon keresztül létrejövő felekezet határátlépések, mint amekkor. És ez abból következik, hogy nagyon gyanakvóan tekintenek egymásra. Nagyon gyanakvóan tekintenek.
Nem tudom, például a történészak, most akkor most egy egész pici szeletét ragadom ki a magyar közelmúltnak. Például a szlovákság, hogy nevezzük így ezt a csoportot, az evangélikus szlovákok és a katolikus szlovákok között például milyen volt a viszony?
Nem volt teljesen felhőtlen, az sem.
Tehát ugyanezek a törésvonalak
között is? Megvannak a törésvonalak. Nyilván, ugye, mert azt gondolná az ember, hogy az etnikai tudat, közösségtudat az nagyon erős, egyáltalán nem van erős. A szlovákokra egyáltalán nem van erős. Ha valahol lett volna lehetőség arra, hogy szlovák lakta népesség és szlovák lakta területek, tehát a felvidék, ahogy mi nevezzük, ő nekik ez sértő egyébként, itt maradjon, az éppen ez le. Ezért. Mert hogy a szlovákok nem voltak a nagyon nacionalisták. Persze voltak papjaik, meg egy kis szűk értelmiség, amelyik igen, de az átlag szlovák nem, egyébként ma sem. Tehát a Helm, meg ilyen szlovák értelmiségiek mindig azt mondják, hogy nehogy azt higgyük, hogy a szlovákban buzog a nemzeti tudat. Nagyon megtévesztő, hogy vannak ilyen militáns személyek, meg régiók, Zolna környéke például annak számít. De az átlag szlovák emberekben nem buzog a nagyon a szlovák, ma se, és akkor sem. Persze már más ötlénkoknál nem ez a helyzet. Tehát a felekezeti, azok kultúrák, és azok társadalmi kapcsolatrendszerek, a felekezeti csoportok, legalább olyan jelentős, tehát a megosztottság, mint mondjuk osztály alapon, hogy valakinek mekkora mennyi, tehát van-e tulajdona, nincs tulajdona, mennyi a jövedelme, és akkor így rétegződik. Tehát nagyon bonyolult világ ez, csak mi leszoktuk egyszerűsíteni, különböző szemléletmódok mentén, és A többi törésvonalat nem tekintjük érvényesnek, vagy minimalizáljuk, pedig hát ez nem így volt.
Milyen erősek voltak a törésvonalak a szociális, különböző társadalmi mobilitású rétegek között? Tehát például a különböző értelmiségi és a proletáriátus között, a parasság és a proletáriátus között, a nagybirtokos réteg és a nekik dolgozó értelmiségiek között. Vagy, szóval voltak egyéb más, nagyon sokáig éreztethető, kitapintható és működő törésvonalak.
Igen, hát itt sok minden fölmerült most. Nyilvánvalóan, hogy ez leegyszerűsödik, tehát mondjuk egy olyan helyen, ahol van fejlett nagyipar, ez például Budapest és környéke, ott a tőke munka ellentéte és elkülönültsége az sokkal fontosabb kérdés, mint vidéken, ahol csak agrárnépesség van. Ott ez az osztály jellegű, vagy a társadalmi rétegződésből eredő feszültség, ez inkább a tulajdonosok, nem tulajdonosok között, tehát mondjuk parasztgazdák és alkalmazottaik, nem is cselédek itt inkább, hanem napszámosok között akad, illetőleg azt kell még elmondani, mert ugye ez egy 45-ig, ez egy parasztársadalom a magyar társadalom. Tehát
a lakosság 70-80%-a.
Nem, akkor már nem. Még a század elején igen. A második világháború időszakában körülbelül a fele a népszámlálási adatok szerint. De hát az is nagyon sok. Tehát azt lehet mondani, hogy minden második magyar állampolgár a trianoni Magyarország népességéből még a revízióval kikerekedett volna 15 millióra, a mezei munkából élt, vagy ilyen jövedelmet húzott. Na most ezen belül, tehát ez egy önmagában is fontos kérdés, mit számított különbségnek, mire épülhetett rá csoporttudat? Kasztszerű ez a társadalom, nagyon kasztszerű, ahol mindenki mindenkit lenéz. Ezt szoktam erre példaként mondani. Nem lehet azt mondani, hogy két vagy három nagy csoport lenne, hanem egy ilyen folyamatos, lépcsőzetes réteg struktúra ez, ahol mindenkinek sikerül magát különbözőnek tudnia, mint valaki, aki alatta áll. És lenézi. Ez a kasszerűség. Azt szokták mondani, hogy a legutolsó, aki le lehet nézni, az a falusi cigány. Az alatt már nincs senki. Na most itt sokszor kívülről észrevehetetlen különbségek vannak csupán az emberek között. Mondjuk 5 holdföld. 5 holdfölddel több, 5 holdfölddel kevesebb. De ott nekik ez számít. És tulajdonképpen megakadályozza a normális egyenrangú kapcsolat kialakulását. És egy ilyen uraskodás tesz lehetővé. Ez nagyon jellemző a magyar társadalomra. Ez az egész világra jellemző. Nem csak a parasztokra, hanem a középosztályra is, hogy van egy ilyen úrtudat, és egy ilyen nem úrtudat, és itt tovább.
Nekem néha úgy tűnik, hogy amiközben ezeket a kis részmozdulatokat fejtegeti, a múlt idő és a jelen idő lassan kezd eltűnni. Tehát, mintha olyan dolgokról beszélnénk, amelynek a továbbélése eléggé megalapozott volt a múltban.
Igen, hát ez, én nem mindig értek egyénk itt ezzel, hogy közvetlen párhuzamot vannak a múlt és a jelen között, mert ezek inkább formai hasonlóságok egyfelől. Másfelől azt feltételezik, amit én nem hiszek, hogy folytonosság van ebben a történetben.
Inkább is érzelmi folytonosság.
Én azt sem tudom. Én annyira sok volt a megszakítottság a magyar 20. században. Borzasztóan. Tehát ez tulajdonképpen a megszakítottságok története. 10-20 évente rendszerváltás volt, és ez nem csak politikai rezsimváltást jelentett, hanem többet is olykor annál, főként a század második felében, de már a 30-as években elkezdődött. Ami megakadályozza azt, hogy ugyanabban a szerepben, ugyanabban a funkcióban tudjon bármi tovább élni. Lehet azt gondolni, vannak olyanok, akik, amire a Vitányi Iván kezdeményezte, minket is bevont történészeket, de azért mi ellenálltunk, hogy hát gondoljuk úgy, hogy mostan a feudalizmus van újra érvényben. Én nem gondolom azt. Nem is szóval, hogy a feudalizmus kifejezés nem tud a történész mit kezdeni, de most ebben nem menjünk bele. Tehát ez egy történész számára érvénytelen fogalom. Meg hogy hát az uram, bátyám, stb. Nem biztos, hogy a történelem írja ezt elő. Nem biztos, hogy a történelemből jön. Lehet rá hivatkozni, de nem biztos, hogy abból jön. Az, hogy én azt mondom, hogy emlékezzetek csak, vagy hogy mit teszi strukturálisan lehetővé, az két különböző dolog. Az egyik ideológia, a másik pedig valami gyakorlat.
Abból, amit eddig elmondott, nekem lehet, hogy felesleges, és nem kéne, hogy automatikusan következzen, az derül ki, hogy a politikum, a politikai elit, a mindenkori nacionalizmus szőnyege alá akarta besöpörni ezeket az egyébként meglévő és nagyon is kitapintható társadalmi különbségeket. És erre vonatkozna lassan már az utolsó kérdésem egyike, hogy az a négy meghatározó politikai elit, ami 1867-től napjai a magyar társadalom hatalmi centrumába került, az a nacionalizmus érdekében, vagy egyáltalán az ilyesfajta társadalmi feszültségek oldása érdekében miket tett és miket nem. Tehát nagy vonalon, tehát hogy mennyire volt a monarchiabeli politikai elitnek a nacionalizmus erőltetése a válasza a természetes társadalmi feszültségekre.
Na, ott kezdeném, hogy én ezt nem tartom bajnak, mert ilyen akkor nincs más lehetőség. Mutasson nekem valaki az északi féltekén egy országot, amelyik nem nemzetállam, ha pedig nemzetállam, akkor a nacionalizmus a legfontosabb kötőerő benne. Ideológiaként, érzületként, kultúraként, politikai kultúraként is, stb. Tehát ez egy teljesen természetes. Nem az a probléma, hanem az a probléma, hogy milyen feltételek között történik mindez. Magyarország szerencsétlen helyzetben van kezdettől fogva, éppen azért, amit már elmondtunk, hogy a feltételek erre a legkevésbé adott. Tehát nagy a kihívás. A Magyar Királyság esete 1867 és 18 között. Következő periódus a megcsonkította, ahogy nevezük, tehát a szűk határok közé szorított tűnő Magyarország, és az etnikailag jóval kiterjedtebb magyar népesség a Kárpát-medencében, ez a probléma. Hát azt gondolom, hogy megint csak teljesen természetesek a nacionalista reflexek, hiszen valójában egy természetesnek érzett állapotnak a mesterséges és abnormális felrugása történt. Azt tudni, igazán nem kell, hogy minket megnyugtasson, hogy másoknak viszont éppen az ellenkezője sikerült a mi rovásunkra. Az az ő örömük, az a mi bánatunk. Tehát én azt gondolom, hogy a Horthy rendszer, nem nagyon kedvelem a Horthy rendszer, de annak a nacionalizmusa meglehetősen természetes reakció. Nem nagyon tudnék mást elképzelni.
Hát azért kérdezem, mert a nacionalizmuson kívül a politikumnak azért több eszköze volna a feszültségek oldására is. Például mondjuk egy értelmes gazdaságpolitika, vagy egy mindenkire kiterjedő oktatáspolitika, és sorolhatnám így ezeket. Van. Tehát az, hogy és ez most leszünk itt a dolgokra, csak nacionalizmussal kezelni az országos feszültségeket, az azért veszélyes vegyül.
Világos. Lehet egy ilyen túlfeszítettsége a dolognak. Egyébként a két háború között a kultúrpolitika a nacionalizmus túlfűtöttsége miatt pozitívumokkal járt. Tehát az iskolapolitikája sokkal pozitívabb volt, gondolnánk, ez a Klebersberg, akinek most mitoszát gyártják. Persze a szociális feszültségek ideológiai ellensúlyozására a nemzet ugye az osztályok fölötti egységben gondolkodik, az sugallja, hogy hát egyek vagyunk, miközben ezek a társadalmak belülről nagyon tagoltak. Tehát ez természetes. Az derül ki, hogy hol az egyik, hol a másik kerekedik a másik fölé, vagy pedig elég jól megvannak egymás mellett, kisegítik egymást. Nem esnek szét például, nem esnek szét osztályok szerinti kisebb világokra. Hát ebből követ, ez jó mutatja, hogy fölülírja a nemzeti összetartozás azt, hogy én munkás vagyok, te pedig engem kizsákmányoló tőkés vagy. A 45 után nagyon megváltozik a helyzet, ugye, mert akkor egy olyan kozmopolita vagy internacionalista birodalomnak válunk hát lényegen gyarmatává 40 évig, amelyik mérsékli. Nem iktatja ki, csak mérsékli ezt, mert ugye az ő hatalomgyakorlása, nagyhatalmi érdekei azt kívánják. De abból se hiányzik teljesen. Magyarországon persze a helyzet itt is komplikáltabb, mert állandóan megszakítódik a magyar fejlődés. 56 előtt és 56 után más van. 56 mutatta azt, hogy a társadalomnak az antitotalitáriánus lázadási képessége az leginkább a nacionalizmus a révén életképes, tehát nagyon veszélyes a nacionalizmus erre a rendszerre, és ezért a Kádár rendszer megpróbálta semlegesíteni a nemzeti tudatot, mert nem akart, hogy 56 visszatérjen. Ugye a legsötétebb rákosizmus az egyáltalán nem. Paradoxon, hogy akkor a legkevésbé szuverén Magyarország, de volt egy ilyen nacionalista kacérkodás, És akkor a Kádár rendszerben hát szőnyeg alá söpörték ezt a kérdést, és mint oly sok minden más is egyébként. És 90-es évektől, tehát a rendszerváltás után teljesen természetesen, amikor inkább a nemzeti szuverenitásokat visszakapták ezek az országok, egész posztkommunista érá, zónában, vagy Kelet-Európa ezen részében, ahol volt kommunista országok alakultak át, a nacionalizmus újra trónra került. Ez teljesen természetesnek tart. De azt nem, hogy egy európai integrációban résztvevő ország az túlfűtött nacionalista politikát folytat, az nem. És ez egyébként nem is gyakorlat. Hát miért a lengyelek azok olyan politikák? A nem tudom én, a csehek, a szlovákok nem. És Magyarország sem mindig. Vagyis itt is vannak lehetőségek a választásra. A nacionalizmus nagyon népszerű dolog. Tehát azzal nagyon lehet, időlegesen legalábbis, el lehet fedni a problémák, országos problémákról a figyelmet, el lehet terelni, népszerűséget lehet vele szerezni. Egy hatalom, amelyik csak arra rendezkedik be, hogy tartósan ott maradjon, az könnyen nyúlhat ehhez. Most mondjuk egy populista eszközhöz, mint a nacionalizmushoz, de egyébként egy teljesen korszerűtlen politikai, kulturális és stratégiai jelenségről van szó ma.
Akkor már ehhez kapcsolódna az utolsó kérdésem, és ezt most a történetről egy kicsit elbúcsúznék, és akkor az embertől kérdeznék meg, hogy a nacionalizmus politikai célokra való használata mennyire időtálló, mennyire eredményes fegyver tud lenni a továbbiakban. Prognózisa, hogy ez a nacionalizmus tud-e még működni, és embercsoportokat egybe terelni, ez lenne a kérdésem.
Jó, jövőben nem látok, én azt látom viszont, hogy ugye kétféle nacionalizmus van, politikai és kulturális. Múltban is és a jelenben is. Na most másként alakul a sorsuk a jelenben. A politikai nacionalizmusnak bealkonyulóban van. Nagyobb integrációs egységek, politikai egységek keretében működik, kezd működni a világ. Tehát ugye Európa abban a kényes helyzetben van, hogy itt ment először végbe, és a legmélyebben a nemzetállamiság intézményes kiépítése, innen terjedt szét a világba. Ez kis közben kiderült, hogy ez a globális versenyben hátrány. Ezért politikailag föl kell adni. De kulturálisan, minden kulturális globalizáció ellenére nagyon erősek a perspektívikus lehetőségei a nacionalizmusnak. Magyar nyelven ír Nádas. Lefordítják, de azért mégiscsak magyarul ír, mert nem tud
máshogy írni. Meg.
Hát erről beszélünk, hogy a kultúra az nemzeti marad, a sok tekintetben. És ez elég tartós.
Gyáni Gábor, köszönöm a beszélgetést. Tükörcserepekből az egészet című társadalompolitikai műsorfolyamunkat hallották, amely minden héten a szokásos időben kopogtat be a civil rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalmunk leglényegesebb aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre törő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgető társa Fehér József. Hallgassák a civil rádiót, érdemes!